A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Majdnem azt mondta, az utolsó hét, utolsó hétfője, de még hát valójában lesz egy hét, de mi fejezzük be, igen.
Mert nem, két kollega is mi voltunk, ugye?
Ja, igen, meg most is, tehát
nem taludtunk
éppen, hogy hunytuk egyet, és már jöttünk is, hogy műsort csináljunk nektek. Jövő hétfő még lesz, akkor 23-a, ugye? Akkor a két másik kollega nyomatja, most pedig mi, december 16-án, hétfő reggel, fél hét után, egy perccel vagyunk itt a Rádiókafé 98.0-án, a Millás reggelivel, Mihálovics Andrással.
Szeretném bemutatni a velem szemben helyet foglaló Gede Balást. Jó reggelt, köszönöm, kívánok szépen. Én is. Elmondom az SMS, WhatsApp és Viber számunkat, abban mindig lehet kapaszkodni. 0630-as 698-098-0.
Már is felismertem.
Éledezünk? Ki hogy áll a Vamageddonban?
Azt a mintázatot, amíg ilyenkor jellemző, hogy a hajnali órák elkezdenek lanyhulni, tehát nem ilyenkor van a csúcs, mert hogy most már egyre kevesebben mennek be a munkahelyeikre, és hogy délelőtt, dél körül lesz rettenetes a forgalom, mert akkor megkezdődik a bevásárló, központi turizmus, adsz pénzt.
Nem. Életet adok.
Bevásárló körutak, beszerzés, és akkor lesz majd nagy forgalom, úgyhogy most még járhatónak tűnik, de hát ezt majd megcáfoljátok, vagy megerősítitek, és igen, a Vamageddon zajlik. Egyszerű ez a szabálykönyv. Kérdezi egy kedves hallgató, hogy minek számít, ha mondjuk egy természetfilmet nézek a tévén, és a közbevágott reklámban szólal meg a VEM. Eddig csak elméleti a kérdés, de már még a hüvelygomba reklám alá is karácsonyi zenéket vágnak be. Hát az valószínűleg egy feldolgozás lesz.
Nem, csak és kizárólag az eredeti szám.
Igen.
Igen. George Michael,
igen,
és Andrew Ridgely szereplésével. Nem feldolgozás, nem alázenélés. Pacekba.
Képzeld el, hogy
pacekba.
Szombaton a kedves páromat veszítettem el.
Én karácsonyi vásárt is túléltem. Igen?
Igen. Nézett egy filmet, amiben a filmben volt valami bejátszás a klipről és a dalról, de egy pár másodperc.
Ahogy igazi, felismered, az, viszont igen, ahogy felismered, az már, ott igen, már nincs, hogy jaj, elkapcsolok meg, nem tudom. Tehát egy másodperc alatt.
Eszméletlen összedi az áldozat.
Mint egy ilyen lövedék. Igen. Én egy karácsonyi vásárt is.
Fú, az azért túléltem, kemény. Mozogni. Én is
egy bevásárlóközpont, úgyhogy én nagyon...
Én is voltam bevásárlóközpont, és izgultam, tudod, mint amikor ilyen, így settenkedsz egy fal mellett, és próbálod az ellenséget kifülkészni.
Mint a Schwarzenegger a Kommandó című film.
Gurultam ott az Osan közepén, mint a terrorista hárítók fegyverrel a kézben. Kommandósok.
Érzek, ott van, eddig bírtam, menj le egyel. Ott mi történt a hallgatóval?
Az hát ott érdekel. Azt kérlek szépen, hogy...
vasárnap 13.49, az igen, is valószínűleg valami karácsonyi vásár lehet. Nagyon helyes, és piros pontot kapnak azok, akik hétvégén is megírják, ha kiestek.
Ez saját szórakozásból dúdolni ér, az pont semmi. Az se nem vamakiri, vagy mi volt a másik, az öngyilkosság helyett, a vamikáze.
Igen.
Az csak pusztán, nem is tudom mi. Játék kézzed a fegyverrel, el, amikor így a tárat.
Igen. Van egy ismerősöm, aki úgy esett ki, hogy sétált az utcán, és egy lehúzott ablakú autó ment végig az utcán üvöltetve a már említett szerzeményt.
Igen, hát
ez az is egy ilyen, mint amikor hát egy T-34-es
megvonul, és a gangster filmekben a Thompsonnak kihajol az ablakon, lehúzott ablakon a pacák, és így sorozza.
Teljesen kiakadt, hogy ez sportszerűtlen, és utána hazafelé ő csinált ezt. Beült az autójába, neki már minden mindegy alapod, és üvöltette non-stop a Last Christmas, hogy hújjanak minél többen.
Eszméletlen veszélyes. Igen. Félve kérdezem, írja a hallgató, hogy lesz idén Spotify-os 2024-es játszási lista.
Ez egy, és only one emberem múlik.
Én beszedtem Dr. az embertől Kántor. Egy ígéretet.
Jó, hát az...
Innentől egyébként is rajta van, vagy rajta áll, vagy bukik.
Nesztájékról kapcsoltam el, mert elkezdtek beszélni a Last Christmasről, nem telem, de legalább figyelmeztettek, írja
az
Last.
Jó, igen,
ezt az fittyet hány ezekre a társadalmi konvenciókra.
Igen, de mondjuk az furcsa.
Tehát ha mindenki a magyar válogatott labdarúgás tüzében ég, ő akkor se. És de. Ha mindenki azt mondja, hogy Last Christmas, ő akkor direkt nem, vagy
de
direkt igen.
De én azt gondolom,
igen.
Hogy Nesta idáig jutott. Tehát azt furcsálnám, hogy a műsorában felcsendél.
Hidd el, lejátszok, hidd el. Mindent a népszerűséggel.
Lehet. Azt mondja, hogy a Zsebrádiót is hallgatom veszélyben.
Hát én nem hát, tudom, ez a villás, ez egy villás reggeli
kérdés. Igen. Mi nálunk itt, ez egy biztonságos zóna egészen tízig. Hát, hogy utána mi
ha
van.
Ha már kiesetteknek nincs valami másodlagos játék? Nem, hát ez
hát kell. Hát a háborúban van túl, még egy élet.
Nem töltjük
az a
újra. Majd jövőre. Igen. Nagyobb körültekintéssel.
Na jó.
Leszek-e, ja, a Rádió Cafét hallgatom. Ezt se tudom elmondani. Ezt nem merünk ígérni semmit sem.
Igen. Azt mondja, hogy van maga egy kislányom tornaórának kisebbik fiam iskolai adventi vásáron hullott el, mi még talpon Ildi, aki hallgat.
Hétvégén ott is elvérzett Csaba hallgató is, tessék.
Igen. Azt mondja, hogy...
Hihetetlen körülmények között a lányom egy óvatlan pillanatban, miközben kézilabda meccset néztem, rám kapcsolta a karácsonyi számot. Csak annyit tudtam mondani, mint a vicces apuka a Matrixon. Ne így! Igen.
Igen, híres utolsó mondatok. Azt mondja, hogy...
Szolgálati... Na ez is milyen sport?
Nagyon. Ha valaki milyen? Arra vetemedik, hogy a Netflixen megnézi a Kézi Podgyász című filmet, de szeretne játékban maradni a Millás reggeli zene elkerülős játékában, akkor 1:10... Ez volt! Ezzel hasalt el a párom. Egyébként egy rettenetesen induló film. Azt mondta, hogy a sztori jó volt, csak az ember nem játszott benne túl jól. És én elvonultam inkább föl a hálószobámba olvasni. És ez, igen, nagyon köszönjük a figyelmeztetést, Attila. Igen, ez úgy látszik, szedi az áldozatai. Azt mondja, hogy további jó reggelt, kartársak, még mindig játékban, védőfelszerelés, praktikus a bevásárlás közben. Tényleg, azért, hogy be van dugva a füled és mást hallgat?
Szerintem nem sportszerű, de már megszavaztuk, hogy
hát
ilyet
itt a felismerés, tehát nem igen. Tudod felismerni, hogyha nem szivárog át. Tehát,
de nekem az nincs, én nem bírom elviselni a fülhallgatót.
Én igen, de én nem mászkálok benne, tehát én nem tudom, hogyha a futógépen, meg itt-ott tudom használni, de nem... Azt mondja, hogy ha Balázs énekli a számot, az a Vamagede, az az?
Igen. Az, de ne akarjátok.
Az rettene, az jobban pusztít, mint maga a játék. Egyszer kaptam kettes ének órán, az volt az éneklés, a engem többi egyes volt magatartásból. Hát engem is majdnem, mert 1,14 volt az átlagom ezáltal. Na jó, köszöntjük a névnaposokat, Alettát és Etelkát. Boldog névnapot nektek.
A születésnaposokat is tisztelettel köszöntjük, nem árt, hogy tudják, hogy pont az ő születésnapjukon csak 1773-ban december 16-án volt a bosztoni tea délután. Ezzel is mit csináltak? Itt lengetik az ászót az amcsik, hogy ez a függetlenség háború kezdete, de azért mit csináltak? Nem az volt, hogy mi amerikaiak vagyunk, és bedobjuk az angolok teáját az óceánba, menjenek ezek a sunyiba. Ehelyett mit csináltak? Indiánnak öltöztek,
igen,
érted?
Igen, igen.
Vagy nehogy ha meg lebuknak, akkor majd azokon lelelik a port, érted?
Igen, klassz.
Gyönyörű. És erre büszkék. Felháborító. Aztán 1933. december 16-án indult az első budapesti trolibuszjárat Óbudán. Vivát. Aztán 1944-ben halál 50 órája megvan?
Aha.
Na, annak állít emléket a nagyszabású német hadműveletnek, az Ardenneki offenzívában, ami nagyon jól indult a németek szempontjából, aztán utána súlyos katasztrófa, és ki is fulladt, nem sikerült a nagy meglepetés Hitlernek, ami az utolsó nagy ellentámadás volt a német hadsereg részéről. Aztán 1989, reppenjünk, Temesvárra december 16-án, több száz ember élőlánccal akadályozza Tőkés László református lelkész kilakoltatását. Ez az esemény indítja el aztán a Ceausescu kommunista diktatúráját megbuktató romániai forradalmat. Úgyhogy ez is egy jeles nap, tehát jegyezzük meg. Aztán 1995-ben az Európai Gazdasági és Monetáris Unió tagállamai december 16-án elhatározzák, hogy közös valutát vezetnek be, melynek neve euró lesz, és rögzítik, hogy hogyan és milyen szabályok mentén fogják.
Igen, rá 7 évre el is kezdték nyomni, azt hiszem. Ugye 2002-ben igen, jelenik meg fizikai formájában, addig elszámolási egységként működik.
Kikkel születtem én egy napon? Tehetik fel a kérdést. A szülinaposok, tessék!
Ludwig van Beethoven, német zeneszerző. 1777-ben született, ahogy Jane Austen. 70-ben, bocsánat, igen, csak volt a 7-es és összemosódott, mert alatta meg 1775 Jane Austen angol regényíró.
Mekkora nimbusza van. Igen. Az összes munkáját feldolgozzák lassan.
Az igen.
Aztán Lotz Károly, a te kedvenc, magyar azt hittem a Kandinszkit
1833, és Kandinszkit is ide rakjuk. Igen, orosz absztrakt festőt, 1866-ban született a művész.
Kodály Zoltán, Kossuth Díjas, magyar zeneszerző, népzenekutató, zenetudós, 1882-ben született december 16-án, aztán Arthur C. Clarke, angol író, Kántor biztos kijavítanak.
Igen.
És ráadásul Sir,
Sir is.
1917-ben született december 16-án.
2000 egy űrodisszea, ugye, hogyha másról nem is.
Igen, aztán Koltai Robert, Jászai Mari Díjas, magyar színész, rendező, hát ugye az Indul a Baktárház, meg sok egyéb. Mi is az a lóversenyes film? Nekem az a nagy kedvencem.
Sose halunk meg. Igen, az kiváló. Igen. Nagyon szeretem én is.
Aztán Vaszlavik, Gazember, Petőfi, Velorex László rockzenészre is emlékezhetünk, vagy emlékezzünk, mert 1951-ben született, szerencsére még köztünk van, úgyhogy kicsit talán szerencsétlenül jöttem ki ebből a mondatból. Szikora Robert zenész, az Ergo énekese is ma ünnepli a születésnapját. 1953-ban született ezen a napon, és Puskás Peti.
Igen. Puskás Péterként van, igen. Itt furcsa, mert mindenki csak
petizi.
Igen.
Hát úgyhogy neki is eljött, 1984-ben született, úgyhogy szép kerek születésnapot ünnepel ma.
40
lassan
éves
férfi
már.
Lassan korvali. Hát?
Jé, nagyon
hogy elmegy, hogy felnőnek ezek
hogy
a gyerekek?
Felnőtt a kis Peti tényleg, de ez tényleg meg
na, minden lepett. Születésnaposnak Koltai Robert-től Puskás Péterig bezárólag. És azoknak, akiknek a nevét nem is említettük, küldjük a következő zeneszámot. Sok boldogságot!
A jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás.
Millás reggeli.
Na nézzük a lapok, miről írnak. Hát először is megállok és földig hajolok a magyar női kézilabda válogatott előtt. Nagyon szép teljesítmény az EB bronzérem. Úgyhogy gratulálunk neki, és hát természetesen a rövidpályás úszó világbajnokság helyezettjei előtt is ugyanezzel a tisztelettel hajolunk meg. Szépen legutóbb ugye Kós Hubert nyert világbajnoki címet, ha jók az információim, bár nem követem a versenygést, bevallom őszintén. No, ezen felül azért még van bőven más is. Itt van például a Népszava egyik címe, értesülése, ráadásul. Magyarország az év végén végleg elveszíti brüsszeli támogatásai egy részét, miközben az Európai Bizottság arra készül, hogy visszadobja a modellt váltott egyetemekről hozott törvénymódosítást. Egyébként két hét múlva valamivel több mint 1 milliárd eurót, az több mint 400 milliárd forintot veszítünk a 2021-2027 közötti Európai Uniós támogatásból. Két év alatt sem hajtották végre a Brüsszel által befagyasztott pénzek feloldásához kötött feltételeket a magyar hatóságok, ezért végleg elveszíthetnek ezek a források, és nem járt sikerrel a közérdekű vagyonkezelő alapítványokról hozott törvény novemberi módosítása sem, amelyet a Népszava értesülései szerint a hét elején vissza fog dobni az Európai Bizottság. Szép történet.
Én a Telexen olvasgatok a vakító fényszórókról, mert először találok írást erről, pedig ez egy
olyan jelenség, bedobtuk ezt, igen.
Olyan jelenség, amivel szembesülni kell, hogy nagyon-nagyon világítunk. Ugye a korszerű fényforrások sokkal jobban világítanak a vezető látóterében, így messzebbről észlelni tudja a sötétben érkező járművet, viszont az a gond velük, hogy másodpercekig nem lát semmit, aki belenéz a fényükbe, már pedig ez azért elég nehezen elkerülhető, ugye még azzal a trükkel is, hogyha látod, hogy szemből jön egy vakító fényű autó, akkor elkezdesz kicsit jobbra nézni, és a perifériáddal nézed az utat. Azzal a vakulást el lehet kerülni, de nem minden esetben. Szóval erről ír a Telex egy kis fényszóró fejlődés történet, hogy hogyan alakultak ez, és hogy hogyan működik az emberi szem, és hogy milyen problémákat vet még fel.
A gyártók felelőssége, igen, is felvethető.
Igen, meg hát azok is, akik ezeket a szabványokat létrehozzák, hogy ez hogy nincsen szabályozva, hogy hány lumenig, vagy hogy mekkora fényerőig lehet ilyet beleszerelni. Egyébként a másik saját tapasztalat az indexek. Tehát vannak autók, aminek a hátuljában olyan index fény van, hogy kisüti az ember szemét, és azt aztán nézed, meg az villog, azt meg nem tudsz félre nézni. Úgyhogy ez egy nagyon szabályozatlan terület. Telex.hu-n lehet olvasni róla.
Nem friss, mert még december 13-ai hír, de fontos róla tudni, hogy komoly áremeléseket jelentett be a Magyar Posta. Belföldi elsőbségi levéldíja 25 forinttal 365 forintról 390 forintra, még a nem elsőbségi levéldíja 255 forintról 270 forintra változik, illetve papír alapú feladás esetén az ajánlott többletszolgáltatás díja 70 forinttal, a tértívevény pedig 120 forinttal emelkedik. Aztán hát böngésze mindenki ezt az ártáblázatot, ez biztos, hogy nagyon komoly áremelkedés néz ki. Aztán néhány vicces hír, például ugye az Ace Combine rovatot tudnám ajánlani, nagyon szórakoztató a Telexen.
Nagyon, igen.
Mert hogy most éppen arról írnak, hogy Nobel-díj helyett $10 kapott találmányért a szintetikus gyémánt atya. Ez a szintetikus gyémánt egyébként most kezd elterjedni mindenfelé, igen, és már itt veszélyeztette a gyémánt monopóliumokat is, és hát...
Hát már csak azért is, ugye, mert ők elég nagy készleten ülnek azért, igen, hogy az árat kordában tudják tartani, és rájuk rohad a készlet, akkor az baj lesz.
Igen, igen, igen. Bár 1954. december 16-án sikerült előállítania egy Howard Tracy Hall nevezett úriembernek a világ első szintetikus gyémántját. Meg is vette tőle a találmányát a GE, és de hát szép csöndben hallgatnia kellett róla, hogy ilyen van, jó darabig részletek a Telexen olvashatóak. Aztán itt van még egy érdekes hír, így neked van még valami komoly portfólió?
Nincs. Nem is tudom, mi volt a portfólión, csak nézegettem.
Varga Mihályra maradt a kamatvágás.
Bocsánat, ott tapadtam le, de ez nem egy fontos dolog, hogy új rekord a Bitcoinnál. Hát úgy látszik, most dolláronként fogjuk ezt majd bejelenteni, és eljehújázni, mert fölment, nem tudom, valami 104 ezerre, tehát nem egy ilyen jelentős történet.
Na, szóval, hogy két hírt még mindenképpen, aha, az egyik egy brit tiszteletesről szól. Paul Chamberlain elárulta egy brit általános iskola diákjainak, hogy a Mikulás nem létezik.
Azt a betyár, hát ez nem volt szép.
Hit tanórán ráadásul Jézus születéséről mesélt, szóba került a Mikulás, akkor azt mondta a hatodik osztályos 10-11 éves diákoknak, hogy a Mikulás csak kitaláció, a szülők veszik az ajándékokat, és ők eszik meg a Mikulásnak nagyon kikészített kedves kekszet. Sírva fakadtak a srácok a hír hallatán. Ez az egyik. A másik pedig, hogy Svédországban megint egy kicsit túltolták a PC vonatot. arra kérte egy állami vállalat a dolgozóit, hogy az ünnepi időszakban ne köszönjenek már boldog karácsony egymásnak, mert hogy kellemes ünnepeket kifejezés használják a boldog karácsony helyett, mert a téli ünnepek számos különböző kultúra és vallás eseményeit foglalják magukban, és nagyobb befogadást és tiszteletet tanúsítanak az eltérő hátterű emberek iránt. De hát az eltérő hátterű emberek majd mondják, hogy én nem tartom a
az rendben van, de csak karácsonyt kívánsz, tehát nem kívánsz mit boldog Hanukát, vagy nem tudom, mi van ebben az időszakban.
Hát ez kicsit szerintem túltoltuk.
Hát szerintem az belefér, kellemes ünnepeket kívánni, és akkor mindenki tegye oda a saját rubrikájába, és köszönje meg, és köszönjön viszont egyet. Na, nézzük, ez még talán belefér.
Igen, nézzük akkor a tőzsdén, nézzük, mi történt, ha már a Bitcoin szóba hoztad.
Jó.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Budapesti értéktőzsdével kezdjük. Hát kérem szépen, a vezető részvények mind estek, úgyhogy ne lepődjünk meg, hogy 0,5% közeli mínusz hozott össze a BUX, 8156 ponton zárt a hetet. Mondom a nagy eséseket, majdnem 9%-ot esett a MOL 2706 forintig, az OTP 4%-os mínusz hozott össze 21.860 forinton állt meg, a Richter a negatív tartományban stagnált, mert 0,9%-ot gyengült 10.820 forintig, a Telekom 0,3%-os mínusz hozott össze, és 1.284 forintról kezdi a hetet. A 4IG-ben is nagy forgalom volt, de ott úgy tűnik, mintha elkezdték volna egy pici-picit realizálni a nyereséget. 1% körüli mínuszt hozott össze a papír, és 907 forinton zárt. Nézzük akkor a devizákat. Az euróforintnál, hát én most nem is tudom, hogy most mi történik, lefagyott a számítógépen.
Hát az leszaladt olyan
480 valahogy, 409 alatt van jelen pillanatban, ha jól betűzni, mert számot nem látok, csak a csártot, és arra meg nem tudok ránagyítani, mindegy.
A tengeren túlon, illetve nem, nézem akkor az európait, akkor úgy tágítsuk a horizontot, hogy előbb innen indulunk. Azt mondja, hogy zömében esés volt az európai piacokon, nem nagy, de mégiscsak mínuszok születtek Frankfurtban is, Londonban is, és Párizsban is 1%-os mínuszok. Érdekes, hogy ezzel együtt egyébként a Eurostox 50, az legnagyobb 50 európai vállalatot tömörítő index emelkedni tudott egy 0,4%-kal mindösszesen. Sehol nem volt nagy mozgás, mínuszos volt Hollandia, Spanyolország, pluszos Milánó, de ezek is mind 1%-os elmozdulást produkáltak. Hát a legnagyobb menetben Dánia meg a svédek voltak 7,7% mínusszal, ez volt mértékét tekintve a legnagyobb elmozdás, ahogy nézem a tabellámat. A tengeren túlon is hát vegyes volt a kép, 0,2%-kal esett a Dow Jones, stagnált az S&P 500, de pirosban, mert 0,16 pontot esett, hát ez százalékosan nem lehet kifejezni, ugye egy 6000 pontos értékű indexnél, a Nasdaq emelkedni tudott 0,1%-kal, könnyen lehet, hogy a Broadcom húzta fel, mert hogy a chipgyártó az 24,5%-kal repesztett, és ugye óriási eredményt hozott, gyors jelentést közölt, amiben az látszott, hogy az AI technológia nem tudom, 200-300%-os növekedést érte, nem tudom a pontos számokat, de nagyon meglepte a befektetőket, a várakozások fölött jóval teljesített a cég, úgyhogy óriási rallit produkált. Azért látom, mert nekem is van. Úgyhogy nekem ez volt a legfőbb hír a pénteki amerikai kereskedésben.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Megjött Szoller Andi, állunk még?
Igen, ezt akartam tőletek is kérdezni.
Mert te is veszélyesen éltél a hétvégén. Nagyon, karácsonyi vásár, ráadásul külföldön. Semmi?
Semmi, szerencsére semmi.
Oh, jól van.
Nagyon boldog vagyok tőle.
Jól van.
Ezt nézzétek, milyen uzsim van. Ezt a Kántor Endre hazarohanna.
Na ne!
Kérlek szépen,
ez dubai
csoki ízű üdítő
ital.
Úristen!
Nyílt egy ázsiai bolt a környékünkön.
Szeretném nézni, ahogy iszod.
De ez megvan?
Az arcod.
Ez csodálatos. Tehát, hogy azonnal a termékfejlesztésed. Mióta mi?
Hát, fél, azért, a Bandi azért kapna agyfrászt.
Egy hónapja beszélünk róla, egyrészt, ezek meg már legyártották a mutációját.
Egyrészt dubai csoki, ami már kiakadt. Másrészt azon is kiakadt, hogy ahogy csak kitalálsz valamit gondolatba, és a Temun, vagy valamelyik ázsiai port már ott van.
Engedd meg, hogy mielőtt felbontod, lefényképezzenek
mindenképp,
vele, jó? Hogy
mindenképp.
Kitegyük közösségi oldalunkra.
Én az arcát is, amikor elkezdi...
Fú,
karácsonyi ajándék ötletünk címmel.
Én vettem egy macsateás kitkettet is.
De jó is.
Fú, nem finom. Tehát egy olyan ázsiai boltpont, ahol ilyen nagyon jó... Ilyen...
Ezt miért csinálják az emberek magukkal?
Nem
vajon?
Tudom, de tömegek.
Van egy ismerősöm, egyébként te is ismered a Kárpát-aljai sárkányellátó apostola. Ő abból hűz sportot, hogy a lehető leghülyébb élelmiszeripari termékeket vásárolja, unikorn is ízű joghurtot,
na,
meg,
akkor itt előbb-utóbb
meg
ki fog kötni, mert...
szivárványos túrórudit, meg nem tudom, tehát egy ilyeneket, meg ez a kék színű, nem tudom én, valami üdítő italokat, elképesztő képeket tesz
akkor
közé.
Akkor az ő egészségére is fogyasztjuk majd.
Na, Czoller Andi és a hírek!
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóság! Megyünk tovább a Millás reggelivel, itt a Rádió Café 98.0-án, december 16-án, hétfő reggel, 7 óra 10 perckor, Mihálovics Andrással.
Bemutattam Gede Balást. Köszönöm. Jó reggelt kívánok! 0630-as 698-0980 a hírek előtt, a promóciós összeállítás alatt tesztelte Gede kollega a dubai csokoládé ízű üdítő italt. Fényképes dokumentum is készült róla, a Facebook oldalunkon meg lehet tekinteni ennek eredményét. Én csak nazálisan teszteltem, de... azaz megszagoltam. Nekem kicsit olyan illata van, már ha ezt lehet illatnak nevezni, mint amikor kimész a garázsba, és konstatálod, hogy egér
nem,
van
az teljesen
a garázsban.
Tényleg egér szemű. De azért egy kicsit, megmondom őszintén, cserben hagytatok, ezt a 3 deci, és úgy vettem a só kedvér, hogy majd itt elkortyogatjuk, és kóstolgatjuk, és senki nem akar beleinni. Ha ezt nekem kell egyetörni, akkor
nekem de ízre lett. Milyen? Émeítően édes?
Nem émeítő egyébként, hogyha hideg lenne, akkor meg még annyira sem. Tehát a normál üdítő édessége.
Szénsavas,
igen.
Ráadásul dubai csoki szénsavas.
Az első sluk az még ízében is egérízű, ahogy te az illatát jellemezted, de utána jönnek a dubai csoki ízei. A
hosszú lecsengés,
hosszú lecsengés,
dubai csoki, cicázó, szénsav és bőr
egy
a végén,
bőr,
egérbőr.
Igen.
A,
igen.
Visszaköszön.
Visszaköszön. Úgyhogy hát nem fogok rászokni, egyébként az ára miatt sem, de meg azért sem, mert nem finom. De kísérletnek nem volt rossz.
Mindent a hallgatókért.
Mindent, abszolút, igen. Így van, a show-nak mennie kell.
036-os 980-980 jött-e valami?
Jött, igen. Azt vettem észre, hogy az a film, a kézipodgyász rettenetesen szedi az áldozatait. Nagyon sokan írjátok. Most például István is, hogy tegnap kiesett, köszönöm, Netflix, a kézipodgyász című filmben autós jelenet a kocsi a tetején, a pörög, közben ölik egymást benne, és a jelenet alatt persze a gyilkos dal szól, Last Christmas.
Emberek, ez egy háború, nem vettétek igen komolyan, mikor én ezt meghirdettem itt a Rádió Café 98.0-án, de ez egy háború, annak minden elvtelenségével, borzalmával, váratlanságával, tragikusságával, nincs senki sehol biztonságban. Ez a lényege a játéknak.
Igen. Azt nézem, hogy van-e útinformációnk, mert még a Váci út elég hézagosnak tűnik, lehet, hogy máshol a forgalom már beindult, de egyelőre nem ér senki semmit, mindenki.
Mindenki halad szerintem, ahogy így ránézek igen a budapesti közlekedési központ, azt valahol kint a Ferihegyi gyorsforgalmi útnál történt egy
István
baleset.
Írja, hogy alig várom, hogy mikor csinálja valaki meg a dubai csokis töltött káposztát. Viszont tudod, mi lesz majd, Fagyi?
Na. Biztos vagyok.
Biztos vagy
100%. És nem a 300 forintos gombóconként járól, hanem a háromszorosa. Igen. Majdnem kétszeresét mondtam.
Igen.
Ez lesz a nyárslágere.
Rosszabb esetben igen, még a nyárslágere Fagyi is lesz belőle.
Igen.
Igen.
Valamint hát ilyenkor az ország tortáját Ildomosa, már ez divat, ráúszunk, és Magyarország dubai csok is.
Na, az lenne egy szép képzavar, igen.
Ja.
De hát bármi előfordulhat.
Igen. Na, menjünk, akkor nézzünk körbe a szép székes fővárosunkba és annak környékén.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Fürdőhelyeket a belvárosban, a Dunába.
Mi?
Régen volt ilyen
úszó. Aha. Igen.
És most kérlek szépen a Podmanyiszki Mozgalom frakció vezetője a fővárosi közgyűlés decemberi ülésén, ugye ő vitézi
most
Dávid egyébként.
Most hitnák meg decemberben, mert az érdeklődés nem biztos, hogy óriási.
Talán nem, de szigorú vízminőség ellenőrzés mellett a Duna fővárosi, akár a belvárosi szakaszát is fürdésre nyilváníthatnák, úszásra és strandolásra alkalmassá tehetnék. Vitézi Dávid megígérte, hogy a kampányban a Vajó, biztos, a Város és a Folyó civil szervezet felkérése vállalta, hogy képviselni fogja az ügyet. Ugye példaként hozzák fel azt, hogy, és egyébként vannak itt régi fotók az Indexen, hogy valóban itt voltak a belvárosi partszakaszon ilyen a vízben elkerültetett részek, ami ilyen medencét formáz, tehát nem nincs valószínűleg ott lecsendesedik a sodrás, meg lehet oldani. Ha van is, akkor meg keretek között tart ez a karimaszerűség, és ott lehet úszkálni, tehát volt már ilyen korábban, meg azt is példaként hozzák, pont a Vajó üzemeltetésében, ugye, vagy ötleteként a római part szakaszon van egy ilyen szabad rész, ahol lehet fürödni a folyóban, és igen népszerű, főleg kánikula idején, úgyhogy biztos, hogy szeretnék az emberek, ez most az új ötlet.
Drága hallgatók, akik tömeg közlekednek, az M3-as metró az tényleg rángat? Meg menes stabilitási nehézségei vannak? Most ezen pörög...
Az jön ide, nem?
Igen.
Hát én nem emlékszem.
Mert hogy ugye amikor 200 milliárd forint volt a 3-as metró felújítása, de rángat és menet stabilitási nehézségekkel küszködnek a szerelvények egy része, mert hogy a felújításban nem fér bele az automata vonatirányítási rendszer cseréje, ez okozza állítólag. Most a BKV egy szakember szerint súfni tuninggal próbálja megoldani a problémát. Maga a BKV egyébként elismert, hogy vannak nehézségek, és éppen a rendszer finom hangolásán dolgozik a cég. Ez is egy érdekes, úgyhogy ha valaki tapasztalt ilyesmit, az írj már meg, legyen olyan jó.
Másik kiváló ötlet, Karácsony Gergely főpolgármester azt indítványozza, hogy az első alkalommal fél évre, második alkalomnál örökre elkobozhassák a lakott területen szágoldozók autóit. Ezt a javaslatát a közgyűlés elé fogja terjeszteni. Nem ördögtől való és légből kapott, mert van ilyen az osztrákoknál.
Hát
úgyhogy fogják és elszedik.
Örökre.
Eladják.
De most mekkora túllépésnél? Mert hogy mondja, 75-nél?
Hát nem.
A 70-es táblán?
Az itteni javaslat is, vagy a budapesti javaslat is arról szól, hogy lakott területen legalább 80 km/h Tehát az 50-nél 130-nál, tehát az igazi elmerodjan taktól kéne elszedni. Lakott területen kívül pedig legalább 90 órával lépi túl, akkor jönne ez az elkobzás dolog. Tehát ez nem...
ez egyelőre csak egy ötlet, még jogszabály nincs belőle.
Nincsen belőle, de mondom, ez Ausztriában létezik, és valahogy úgy oszlik meg, elárvezik a kocsit, a 25%-át megkapja a rendőrség, aki intézkedett, a maradék, az meg megy, nem tudom, ami útalapba, vagy közlekedésbiztonsági, vagy valami ilyesmivel. Úgyhogy ez is egy új ötlet a főváros részéről.
Aztán az 5. kerületből is már szilveszterre készülnek, egyes területeken megtiltják a pirotechnikai eszközök használatát a belvárosban, aki ezt megszegi 200 000 forintos pénzbírságot kaphat. Azt mondja, hogy hát itt be van jelölve egy térképen, hogy hol, az 5. kerületben az önkormányzat honlapján fönt van, de most megpróbálok rá. Itt van például a Szent István téren, aztán az Erzsébet téren, Vörösmarty téren, úgyhogy ezeken a frekventált helyeken, és az ahhoz kapcsolódó utcákban is, úgyhogy csak óvatosan és körültekintően, akinek ez a hobbija, melyet én fel nem foghatok, de hát ettől még vannak ilyen emberek. Van-e még?
Nincs, szerintem haladjunk, mert fontos téma következik. Azt fogjuk megbeszélni, hogy az a cégautóadó hogyan hat a vállalkozásokra, meg egyáltalán miféle adóterheléssel kell számolni, mert most egyelőre rájár a rúd az autósokra egyébként is, de a cégben tartott autókra meg még inkább.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Mondja meg a kapitánynak, szálljon le sürgősen. A beteget kórházba kell vinni.
Kórházba? Miért? Mi az?
Egy ház betegeknek, de ez most mellékes.
Millás reggeli.
Többen kérdeztétek, hogy cégautó ügyben mi a helyzet az adózás tekintetében, mert hogy nem jöttek jó hírek innen, úgyhogy elhatároztuk, hogy utána járunk ennek a dolognak, ha már ennyire érdekli a hallgatóságot, úgyhogy egy szakértőt kérünk fel a témakör megfejtésére, ő Jancsa Pék Judit, a Leitner vezető tanácsadója, partnere. Szervusz, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat is.
No, hát akkor mennyivel emelkedik a cég autó adó? Talán kezdjük ezzel, az adó mértékével.
Rendben. Hát ugye a cégautó adó az teljesítménytől és környezetvédelmi osztályjelzés besorolástól függően meghatározott kulcsokkal rendelkezik, és hát ugye két dolgot érdemes ezzel kapcsolatban elmondani, hogy az infláció követő adóztatás a cégautó adót is fogja érinteni, viszont ezt csak 2026. január 1-től fogják bevezetni. Addig pedig a 2025. január 1-től egy kvázi kiigazítást hajtott végre a jogalkotó, és bizony ennek a nagyságrendje nem alacsony, hiszen körülbelül egy 20%-os emeléssel kell számolni az előző évi, tehát az aktuális 2024-es változatokhoz képest.
Uh-huh. Ez nagyjából mekkora összeget jelenthet? Ezt nem tudom, hogy utána néztetek-e.
Igen, gyakorlatilag egy táblázat írja le, aha, hogy a különböző kategóriákban mit kell fizetni. A 0 és 50 kilowatt teljesítményű autók között ugye van a 0-tól 4-ig tartozó környezetvédelmi osztályjelzések esetén. Itt 2024-ben 30.500 forint, 2025-ben 37.000 forint az adó, a 6-10 környezetvédelmi osztályjelzés esetén a 16-ról 19-re emelkedik, illetve a 14-15-ös környezetvédelmi osztályjelzés esetén 14 és 17.000 forint az adók értéke. Tehát ott ezek a legalacsonyabb adókulcsok. Ugye, hogyha egy autó egy olyan személygépjármű teljesítménye, amelyet a cég használ, és ugye költséget számolnak el, tehát ezzel kapcsolatban, ekkor tartozik a cégautóadó hatálya alá, akkor ha 120 felett van ez a teljesítmény, akkor 81 ezer forint helyett 97 ezer forintot, 61 helyett 73-at, 41 helyett pedig 49-et kell fizetni, hogyha így a pontos számok közül kell példát.
Hát ez akkor olyan pár ezer forintos tétel, mert a 20% az ugye soknak tűnik elsőre.
Igen, főleg úgy, hogyha megnézzük, hogy mióta nem változott ez az adó, nem?
Igen, ugye hát a cégautó adóval azt érdemes tudni, hogy viszonylag hosszú ideje nem változott, de ha visszaemlékszünk rá, akkor gyakorlatilag érintette ezt az extra profit adók kategóriája. Tehát gyakorlatilag, amikor az extra profit adókat bevezették, akkor ott volt egy változás. Ez ugye gyakorlatilag egy pillanat, a 2022-es, bocsánat, az extra profit adókról szóló rendelet, akkor volt egy ilyen kiigazítás, ott is nagyon jelentős volt az emelkedés, és gyakorlatilag erre a szintre fog ráültetni a jogalkotó most 2025. január 1-től egy növekményt, ami körülbelül 20%-os, majd ezt a szintet fogják 2026. január 1-től évente kiigazítani. Ugye az autók esetében egyébként ez az infláció követő kiigazítás fogja érinteni nem csak a cégautóadót, hanem a gépjárműadót, illetve a regisztrációs adót is. A regisztrációs adóval kapcsolatban ez 2026. január 1-től fog életbe lépni. A gépjárműadóval kapcsolatban viszont már a 2025. január 1-i adómérték is ezzel az inflációval kiigazított kategória lesz.
Ha már cégautó, akkor a gépjármű és regisztrációs adó is változik, ugye?
Így van, így van.
És ott milyen irányú a, gyanítom, nem csak.
Hát az irány az igen.
Az egyértelmű, így van, tehát a regisztrációs adóval kapcsolatban ugye annyi specialitás van, hogy korábban a hibrid és a plug-in hibrid gépjárművekre vonatkozóan nulla volt az adómérték, amelyet gyakorlatilag kivezetnek, tehát ez az adó mentesség.
De csak 26-tól, ugye?
Ez már 25-től is.
25-től?
És aztán a gépjárművek ugye első forgalomba helyezésével kapcsolatos regisztrációs adó, az infláció követés az 2026. január 1-től fog majd életbe lépni. A gépjármű adónál ott pedig gyakorlatilag már 25. január 1-től infláció követő adót kell fizetni.
Világos. Direkt elvonások, ezek jönnek most a céges autósoknak? Azért mondom, hogy direkt, tehát most az, hogy az üzemanyag jövedéki adója emelkedik, meg ilyen egyéb, ami mindenkit érint, aki autóval közlekedik, most azt nem venném ebbe bele, csak az ilyen közvetlen céges autós elvonásokat.
Igen, én azt gondolom, hogy ezekről kell számot adni, illetve ezekről kell gondoskodni. Három típusú adó, a regisztrációs adó, a gépjármű, illetve a cégautó adó, amelyek érintik az autó használatot.
És akkor ezzel szemben pozitívumként ugye lehet mondani, hogy még legalább 3 évig itt lesz velünk az, hogy nem kell útnyilvántartást vezetni, és úgy lehet az operatív leasing áfájának a felét visszaigényelni.
Igen, ezzel kapcsolatban a jogszabály nem változott.
Aha. Jó, szuper. Jó, legalább van valami a mérleg másik serpenyőjében is.
Igen, hogy így legalább ezt vissza lehet valamennyit igényelni legalább. Jó, nagyon szépen köszönjük.
Én is nagyon köszönöm, és kellemes napot kívánok nektek is a hallgatóknak.
Viszont kívánjunk kellemes ünnepeket, mert ki tudja, hogy hát ha még valami saláta törvényben bekúszó adómódosítás miatt hát fogunk jelentkezni.
Igen, akkor még a héten megtesszük, hogyha nem, akkor azért mégiscsak kellemes ünnepeket, boldog karácsony.
Nagyon köszönöm, és viszont kívánok.
Szia,
köszönjük, szervusz!
Jancsapék Judittal, a Leitner vezető tanácsadójával, partnerével néztünk rá a cég autó adó változásra.
Igen, most jön a napközi, aztán haladunk tovább, mert hogy makrogazdasági
kamatdöntések
sorozata várható.
Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
Nincs megállás, múlt héten az LKB döntött a kamatokról, most a héten a Magyar Nemzeti Bank és a Federal Reserve fogja ugyanezt tenni. Úgyhogy meg is kérdezzük a várakozásairól Tarvas Gergelyt, az OTP elemzési központ vezetőjét. Szia, jó reggelt!
Szia, jó reggelt! Meg dönt a Bank of Japan, meg a Bank of England, meg még a Csej Jegybank is.
Gyorsan, mielőtt elmenek karácsonyozni a jegybankárok, aha, gyorsan elvégzik a munkát.
Össze-vissza vagdossák a kamatokat, vagy éppen emelik.
Na igen. Figyelj, hát Magyarország, ez érdekel bennünket legjobban, ott nincsen semmi látnivaló, alig fognak hozzányúlni a kamatokhoz, ugye?
Hát nem valószínű, ugye elég életérdelt így az év második felében a forint. És azért, ha lassabban is, mint a vár, de azért így kúszogat felfel az infláció. Úgyhogy azt hiszem, hogy ebben a környezetben szerintem nem nyúl a kamatokhoz a jegybank, nagyjából egyébként ezt előre is vetített egy pár hónappal ezelőtt. És hát az, szerintünk ugye a Matolcsi féle jegybank elnökség alatt ez lényegében februárig tart, vagy hát márciusban ült be ugye Varga Mihály. Azt gondoljuk, hogy itt már nem történik semmi. Igazából az a kérdés, hogy majd Varga Mihály alatt fordul-e a monetáris politika. És hogy ezzel kapcsolatban egyébként nem vagyunk benne biztosak, de azt hiszem, hogy a héten lesz meghallgatás, úgyhogy érdemes lesz arra is figyelni, hogy Varga Mihály mit mond ezzel kapcsolatban.
Oké, akkor...
Ez a holnap.
Igen, ez a holnap, ugye? Kedden.
Így van.
Igen, oké. Mi van még a csőben? Felsoroltál egy csomó jegybankot, de talán az Egyesült Államokban a kamat döntés lehet érdekesen.
Hát illetve a cseh, mondjuk, mint régiós.
Hát ugye a cseheknél valószínűleg tartás lesz, de ott sem lesz sok izgalom, és hát ugye az USA-ban várjuk azt, hogy egy 25 ponttal csökkent a Fed. És egyébként nyilván erre érdemes figyelni, mert hogy ilyenkor kijönnek ugye decemberben az új előrejelzések, és igazából sok kérdés van azért az USA-ban, tehát az a helyzet, hogy hát, ugye ez már második olyan év, ami úgy indult, hogy itt majd annak örülhetünk, ha nem lesz recesszió, és a végén meg ilyen, hát ilyen 2,5-3%-os növekedés sikerül összehozni az amerikai gazdaságnak, tehát hogy mi is ugye majdnem ugyanezt csináltuk, csak fordítva menánk, az volt ugye idén, hogy lesz majd ilyen 2-2,5 növekedés, ez volt a konszenzus, és aztán ugye csak 0,5 lesz helyette, vagy még annyi sem. Na szóval az a lényeg, hogy az USA-ban ugye nagyon jó, nagyon megy a gazdaság igazából, már így, tehát az van, hogy azok az érvek is elkoptak, hogy ezt ilyen egyszeri dolgok hajtják. Tehát tök erős a növekedés, ráadásul az elmúlt időszakban egy kicsit így meg is állt a dezinfláció. Tehát, hogy akár így az év per éves ilyen maginflációs mutatókat, akár a rövid bázisú, tehát a hó per hó, szezurálisan igazított, évesített mutatókat nézzük, mindenhonnan az jön vissza, hogy igazából hát ilyen 3% fölött elakadt a dezinfláció, tehát még odébb van a cél. Ugye a Fed közben már elindította a kamatcsökkentési ciklusát, arra hivatkozva, hogy nem kell, tehát az infláció sokat közeledett, nem kell már annyira szigorúnak lenni, annyira fölfele eltérni az egyensúlyi kamatszinttől. Úgyhogy most még, hát ugye az is kérdés, tehát a piac nagyon-nagyon biztos abban, hogy most megint vág a Fed. Nagyon kis eséllyel benne van az is, hogy lehet, hogy inkább tartanak. De az üzenetekre nagyon érdemes lesz figyelni, hogy igazából hogyan kommunikál a Fed, hogyan változnak az előrejelzései, mert az a helyzet, hogy elég nagy mozgások voltak. Ugye, ha felidézzük a tavalyi évet, akkor ez úgy indult, hogy 6 hetet vág a Fed, akkor volt olyan pillanat, hogy nullát árazott lényegében a piac, és akkor ugye aztán mégis csak elindult a kamatcsökkentési ciklus, de hogy per pillanat az az elképzelés, hogy mondjuk az egyensúlyi kamat, az, amit ilyen 3 környékére taksál a Fed, hogy ezt nem fogja elérni, hanem így 3,75 környékén abba hagyja majd a kamatcsökkentési ciklus, nyilván alapvetően azért, mert a Trump adminisztrációnak belépésétől az inflációs nyomás növekedésére számít a piac, és hogy ez megakadályozza a további kamatcsökkentést.
A Japán jegybank talán érdekes lehet, mert ők is valami több évtizedes egy helyben toporgásból léptek ki, aztán erről beszéltünk, csak aztán azóta szem elől vesztettük a Szigetországot.
Hát ugye azért érdemes rájuk figyelni, mert egyrészt a ilyen brutál gyenge magához képest, tehát hogy ha valaki kíváncsi arra, hogy mi történik akkor a Japánban, akkor most érdemes oda elmenni turistaként is, meg egyébként hát így a yen befektetéseket is sokan nagyon vonzónak tartják emiatt, mert hogy nagyon gyenge a yen, és igazából elkezdődött már tehát a jegybank szigorúbban kommunikál, és hogy most az elképzelés, hogy, vagy az a várakozás, hogy akkor egy 25 bázisponttal följártolják a kamatszintet. Uh-huh. Úgyhogy ott épp a másik irányba mennek a dolgok, tehát nem a csökkentési irányba, hanem Japánban ugye emelik a kamatokat.
Oké.
Na hát akkor ez
és így... hát még egy rövid, tehát hogy ma ugye kijönnek ezek a market indexek, van egy csomószor volt idén olyan, amikor semmi másról nem beszéltünk, mert csak az volt a naptárban, ugye ez a hét ez tele van, de hogy ezek a market indexek, ezekre érdemes odafigyelni, mert ezek mindig friss információt hordoznak a konjunktúráról, és hát az a helyzet, hogy így az elmúlt pár hónapban azért így az euró-dollárt, meg így az európai hozamokat is odébb tudta rakni ez az adat, úgyhogy erre is érdemes figyelni, és aztán hát az USA-ban lesz még mindenféle kisker, meg ez a lakossági jövedelmek, meg költés, meg ahogy hívják, ilyen ugye a core PC-je is, amit hát ilyen vállalhatatlanul hosszú néven szoktunk megpróbálni lefordítani.
Igen, a fogyasztási kiadások indexe.
Igazából, ha valószínűleg jobb az, ha úgy hivatkozunk rá, hogy ilyen országos maginfláció, és hogy azt is érdemes nézni, mert ha abban is kellemetlen meglepetés lesz, tehát mondjuk nem 0-2 lesz, mint ami a piaci várakozáson annál magasabb, akkor az még azért így meg tudja mozgatni a kötvénypiacokat, amik amúgy is komoly nyomás alatt vannak, amióta a múlt héten ugye az amerikai fogyasztói meg termelői árindex is magasabb lett, aztán utána meg az LKB elnök asszonya elmondta azt, hogy ők azért nem tartják annyira mandátumuknak azt, hogy a növekedést élénkítsék, és hogy egyébként meg egyáltalán biztos, hogy az egyensúlya alá kell vágnunk a kamatot, és akkor ez egy ilyen jó 15-20 pontot dobott a hozamokon.
Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, akkor jó munkát a hétre!
Jó hetet mindenkinek, nektek is.
Köszi, Gergő!
Is.
Szia, szia!
Sziasztok, hello!
Tados Gergelyel, az OTP elemzési központ vezetőjével beszélgettünk, kamat döntések sorozata jön ugyanis.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
Ami nem megy, azt nem kell erőltetni.
Millás reggeli.
No, egy csomó kérdés merül fel bankügyben, úgyhogy ezt fogjuk most így egy szúszra végig tárgyalni, ha már ugye a kamat döntésekről beszélgettünk Simonyi Tamással, a KPMG Senior Direktorával. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Adok közben Gede kollégának is mikrofon erőt.
Az első kérdés szerintem az lehet, hogy azért az látszik, hogy egész jól működnek a bankok, jövedelmezőek a bankok, és az ember fejében megfordul, hogy akkor, amikor a növekedés és a növekedési kilátások sem annyira jók, akkor hogy van ez, hogy a bankoknak meg mégis jól megy?
A bankok eredményére alapvetően két dolog hat. Mindenek előtt a kamatmarzs, tehát hogyha magasak a kamatok, akkor a bankok jól élnek. Na most, hogyha nagy az infláció, akkor persze nagyon magas a kamat.
Igen.
Ellentétben mondjuk a 2010-es évekkel, amikor a bankok szenvedtek, miközben konjunktúra volt. A másik pedig, hogy fizetnek az ügyfelek, vagy nem. Most éppen aranykor van a bankok számára, mert ugyan a gazdasági helyzet nem jó, de nem is tragikus. Tehát amíg az ügyfelek fizetnek, addig amit megnyernek a réven, azt nem vesztik el a vámon.
De ez ilyen mértékben számít a kamatmarzs, mert hogy az ember azt gondolná, hogy konjunktúrában lehet, hogy szűkebb a kamatmarzs, de ugye jobban pörög a hitelezés, a beruházás, a fogyasztási hitelek, mindenféle hiteltípus jobban megy ugye a növekedő gazdaság okán.
Hát amire nagyon kevesen gondolnak, hogy a bank nem csak a hiteleken keres, hanem a betéteken, de mindenek előtt a folyószámlán. Tehát, hogyha be tudja tenni a bank kockázatmentesen egy 6-7%-os állampapírba, vagy bankközibe, vagy az MNB-hez a 0%-on kamatozó folyószámla forrást, az egy paradicsom.
Ez igen, ez végül is ezt is kevesen gondolják.
És ugye akkor még arról nem beszéltünk, hogy a banknak azért van egy másik nagyon jelentős jövedelme, ezek a díjak és jutalékok.
Hát haja a jegyes bankoknál, ha nem az egész szektorban, már lassan meghaladja a kamatbevételeket. Ha
és hát azért azt ne felejtsük el, hogy az elmúlt év elején, vagy sőt a mögöttünk lévő év elején arról beszéltünk, hogy micsoda derék áremelést hajtottak végre, díjáremelést a bankok Magyarországon. Ugye ezt jogszabályszabályozó, és ki is használták ezt a mozgástarüket, és valószínűleg jövőre is kifogják egyébként.
Hát mondjuk ez nem furcsaság, mert azért közben a költségeik is jelentősen nőnek. Ugye hát a fizetéseket meg kell emelni 5-10%-kal, ami rettenetesen nyomja a bankokat, az a jogszabályi megfelelés. Ugye állandóan jönnek ki újabb szabályok, újabb IT fejlesztések, az egy bank számára egy rettenetes dolog, mert aki a banknak dolgozik, egy IT szolgáltató, az gyakorlatilag ott annyit kér, amennyit akar. Tehát nem lehet csak úgy leválni egy IT szolgáltatóról, és ezek az IT-s cégek, ezek nem szégyenlősek.
Tehát meg is teszik.
Meg is teszik.
Igen, úgy, hogy... csak közben meg azt mondják, és ezt a Nemzeti Bank mondja, nem én, hogy drága a magyar bankolás.
Én nem gondolnám, hogy drága. Én látom, hogy a nyugat-európai bankok mit kérnek. Nem hiszem, hogy sokkal drágább. Amitől drága a bank, ugye az a magas kamat, tehát az euróhoz képest a forint kamat az lényegesen drágább, de hát magasabb az infláció is Magyarországon. Tehát tulajdonképpen, amikor a bankok jövedelmezőségét nézzük, akkor nem az érdekes, hogy mennyit keresnek, hanem mennyit keresnek az infláció fölött. Ugye, mert a tulajdonosok azt mondják, hogy ami az infláció,
Persze, az értéktartás. Igen.
Tehát ami a bankok reál jövedelme, az az érdekes. A következő kérdés, hogy mennyi az infláció, ugye, és akkor még mi maradt meg. Tehát a bankok az éves átlagos tőkére vetített jövedelmezőségét nézik.
Ha már jövedelmezőség, akkor az értékeltségüket is nézzük meg, hogy az európai bankok és az amerikai bankok között van egy jelentős differencia. Az amerikaiak jobban értékeltek a tőzsde által, ugye, amelyek szem előtt vannak. Ez mi az oka? Az alapvető európai dekonjunkturális helyzet, vagy valami más sajátosság?
Hát van kb. Három jelentős ok. Az első, hogy az amerikai szabályozás liberálisabb. Tehát Európában a bankokat sokkal magasabb tőke képzésre kényszeríti a szabályozó. Tehát ha ugyanannyit keresek, de fele annyi tőkére, akkor dupla annyit érek.
Igen.
Ugye, hát az nem igaz, hogy fele annyi tőkét kell egy amerikai banknak képezni, de azért lényegesen kevesebbet. Tehát ez rögtön tükröződik a részvényárban. A másik, hogy a dollárkamat magasabb, és az euró kamat az megy le, a dollár kamat meg nem biztos, hogy megy le. És hát Amerikában van egy kiváló konjunkturális helyzet, ami Európában nincs.
Hát egy olyan, amit agyoncsapni sem lehet, hogy mindenki várja a soft landinget, és semmilyen landing nincsen. Igen. Tehát úgy Igen. robog, mint egy nem tudom, micsoda.
És egy utolsó kérdésre még azt hiszem, hogy van időnk, és akkor most én vagyok az ördög ügyvédje bankügyben, mert ugye én mondtam a díjemelés, meg stb. Megint csak a Nemzeti Bankra mutogatnék, és azt mondanám, hogy ott meg időnként felmerül, hogy túl sok bank van Magyarországon. Persze ilyenkor meg az emberrel gondolkodik, hogy mihez képes sok vagy kevés a bank.
Volt idő, amikor tényleg úgy lehetett gondolni, hogy túl sok bank van, de egyrészt a sok bank az jót tesz a versenynek. Ugye vannak olyan európai országok, ahol 2-3 banknál nincs több, nagyjából velünk összemérhető országok, ott azért nem olyan éles a verseny.
Lásd mobil szolgáltatás Magyarországon igen. Például, igen.
De a kérdés az, hogy meg tudnak-e élni. És ha magas a kamat, akkor simán meg tudnak élni. Uh-huh. tehát akkor nem kényszerülnek arra, hogy itt hagyják. Ugye volt olyan időszak a 2010-es években, nagyon sok bank elhagyta Magyarországot, eladta magát, becsukott, mert alacsony volt a kamat.
Világos.
Ha ez megint bekövetkezik, akkor megint egy konszolidációs hullám várható ezek
vagy
szerint?
Vagy van-e még hova konszolidálni ezt a számosságát a bankoknak?
Én úgy gondolom, hogy egy bank az elég rövid időn belül el fog tűnni. Nem az én tisztem, hogy ezt megszellőztessem, de napok kérdése. És lehet, hogy lesz még egy bank, és hogyha ez a két tranzakció lezárul, akkor nagyjából beáll Magyarországon az a bankszám, amire azt lehet mondani, hogy most már csak stratégiai befektetők vannak a piacon.
Uh-huh. Ilyet szoktak nézni, ilyen lakosság arányos? Vagy ez hülyeség?
Nem, ez nem nincs lakosság értelme. Kérdése.
Nem lakosság
ez
kérdése.
Nem lakosság számának a kérdése.
Oké, hát nagyon szépen köszönjük, hogy ránéztünk egy kicsit a bankokra, meg tanultunk is egy kicsit. Köszönjük szépen, hogy
nagyon szívesen.
Itt volt velünk. Simonyi Tamás volt a vendégünk, a KPMG senior igazgatója.
Mi pedig megyünk, és tovább Czoller Andi hírei jönnek, aztán pedig adóvilág rovatunk, ahol Albániába fogunk kalandozni. Szerintem maradjatok velünk, különben összevonom a szemöldökömet.